Reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A műsorvezetőt Szabóné Nagy Szilviát hallják. Február a farsang ideje. Kisfiam is örömmel készül az óvodai jelmezbába, ahol egy állarc mögé bújva más lehet, mint hétköznap. Mi felnőttek is azon kaphatjuk magunkat, hogy bár nincs az arcunkon egy látványos maszk, de mégis másképp viselkedünk egyik emberrel, mint a másikkal. Szinte pillanatról pillanatra változtatjuk jelmezünket. Hol szelíd báránykák vagyunk, hol ordító oroszlánok, hol ravasz rókák, néha pedig gyáva nyulak. A Biblia azonban rámutat a lényegre. Isten azt mondja, az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ebben a hónapban keressük a másikban azt, amit Isten is láthat benne. Január 19-én hazaérkezett egy orvoscsapat Sri Lankáról. A repülőtére riporterünk várta őket.
Az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány, az Adra Hungary és a Karis Karitatív Szövetség januárban két orvoscsapatot delegált a szökőár sújtotta Sri Lankára. A kuratórium elnöke Zsilinszky János kérdezem, hogy mi volt a reakciója az Adra Hungary-nak a katasztrófára?
Adra Alapítványunk a katasztrófa másnapján kapta az értesítést Adra Sri Lankától, hogy a segítségben részt tudunk-e vállalni. Azon elkezdődött a munkánk, feltérképeztük a lehetőségeinket, és a katasztrófát követő másnapján már indult a belső szervezkedés arra vonatkozólag, hogy mit tudunk segíteni, milyen lehetőségek kínálkoznak. Az mindjárt már világossá vált, hogy a hagyományos klasszikus adományokat nem tudjuk eljutni a térségbe, hiszen nagyon nagy távolságra van tőlünk ez a súlyos katasztrófa. Ezért csak a pénzbeli adomány, illetve a szakemberre való segítés lehetősége kínálkozott.
Hogyan álltak össze az anyagiak, és kik támogatták ezt a munkát?
A mi szervezetünk, az Adra Hungary, az Adventista Egyház tagjainak az önkéntes adományaiból tudta fedezni ezt a munkát. Nagy megmozdulás történt.
Egy ilyen katasztrófa helyzetben tesz-e különbséget a segélyszervezet az emberek között?
Nemre, korra, vallási hovatartozástól, etnikumra való tartozástól függetlenül. Aki bajban van, akin segíteni kell, sosem kell nézni, hogy kicsoda az.
Az Adra Hungary munkája Sri Lankán véget érte ezzel a projekttel.
A lehetőségekhez képest és a igényhez képest végezzük a munkát. Szeretnénk azt, hogyha amikor elmúlik ez a nagy média hír, azután is tudjunk jelen lenni az adott térségbe, és tudjuk a fejlesztési munkát tovább folytatni.
Az Adra Hungary alapítványt a hetednapi adventista egyház hívta életre. Hogyan tudott az egyház és az alapítvány együtt dolgozni ebben a projektben? Kérdezem Szilvási András egyházelnököt.
Akkor, amikor tapasztaltuk ezt a súlyos katasztrófát, azon elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mit tehetne az egyház, és tudtuk azt, hogy az egyház tagjaiban egy nagyon erős érzékenység van a segítségnyújtásra, és szerettük volna, hogyha mi segélyszervezőinkön keresztül tudjuk ezt megtenni. A Nemzetközi Adrán keresztül megtaláltuk azokat a lehetőségeket, hogy közvetlen csoportokat küldhessünk ki, illetve hazai kapcsolatok alapján. Így talán egy kicsit mondható, hogy hitben léptünk, hiszen jó néhány lépést a projektből már leszerveztünk, mielőtt még a közösséghez fordulhattunk az adományok gyűjtésére. Azt kell mondanom, hogy a közösség hihetetlenül jól vizsgázott, és nagyszerű eredményei vannak ennek az adománygyűjtésnek. Ennek eredményeként tudtuk kiküldeni a 8 főt, jelenleg összegeket még nem tudunk, de azt tudjuk, hogy ezt az egész projektet fedezte.
Dr. Ternák Gábort, az egyik orvost kérdezem arról, hogy mi volt a személyes tapasztalata.
nagyon-nagyon emberi és nagyon mély tragédiákkal találkoztunk. Hadd mondjak el egy példát, jött egy idős néni, akinek mindene fájt, nem igazán volt világos, hogy mi volt a baja, és hát végül kiderült, sírva elmondta, hogy menekülés közben az unokáját kimosta a hullám a kezéből, és elvesztette a kis unokáját. És számos ilyennel szembesültünk.
Hogyan telt el egy napjuk?
Körülbelül úgy 6 óra után ébredtünk föl, körülbelül 1 óra, amíg mindenki ugye összekapta magát, akkor jött a 8 óra után jött értünk ez a bizony sofőr, aki bevitt a várokba. Körülbelül 50 percbe tellett, amíg a 30 kilométeres távot megtettük. Rizsföldeken, meg tehenek között, meg mindenféle. Akkor úgy 9:30 magasságába odaértünk az első helyre, az Al-Zafira iskolába. Bementünk menet közben a fordítós hölgyére, aki segített nekünk, aki egy fantasztikusan kedves nő volt, egy idős tanárnő. És akkor elkezdtük a rendelést, ami abból állt, hogy ugye egyenként szólítottuk be a betegeket, és ketten a Sári Feri kollégámmal rendeltünk, és a fordítós két felé fordított. A két fiú meg asszisztáltak, osztották a gyógyszereket, bekötözték a sebeket, tisztították így. Mi soha nem mentünk el úgy, hogy beteg várt az ajtó előtt, soha.
Mi az az élmény, ami nyomot hagyott az elmúlt napokban?
Azt az emberi katasztrófát, ami ott zajlott, mondtam, hogy ezt nehéz így visszaadni. Ez egy fantasztikus élmény, hogy ilyen tömegű és ilyen körülmények között létező embereket kellett ellátni. Ez nem bonyolult orvosi ellátás volt, de például nagyon fontos volt, mert nagyon sokan jöttek, nagyon hétköznapi panaszokkal, de senki nem látta el őket. Tehát ez mindenképpen nagy élmény, és ez teljes egészében megmaradt, tehát nincs olyan része, ami nem maradna meg.
Mi motiválta önt arra, hogy egy ilyen munkába részt vegyen?
Én mélységesen át tudom érezni azt a szenvedést, ami ezekre a szerencsétlenekre zúdult, úgyhogy ha már nem is vagyok fiatal sajnos, de azért igyekeztem helytállni ebben a táborban is.
Sitkei Zoltán szociális munkást kérdezem, hogy milyen feladatokat láttatok el?
Gyakorlatilag a munka lényege az volt, hogy alapegészségügyi szolgálatot biztosítsunk mindazok számára, akik ezekben a táborokban vannak, illetve a katasztrófa áldozatainak.
Mi az, ami mély benyomást hagyott benned?
Az, amit az ember a tévében lát, vagy képeken lát az interneten, vagy újságokban, az igazából teljesen más, mint amikor az ember ott van, és átéli azt, amit lát, ami ott fogadja. Egy másik nagyon megdöbbent élmény volt a helyi adventista lelkésszel való találkozás, akinek a házát ugyancsak elmosta a víz, és csak azért nem haltak meg ők sem, mert éppen a katasztrófa időpontjában a gyülekezet építésénél voltak. Ennek az embernek a hozzáállása azt gondolom, hogy minden hívő embernek a példaképe lehetne, ugyanis ez az ember egyáltalán nem azt mondta el, hogy mennyire szomorú, hogy elvesztette mindenét, mert így történt, hanem azt mondta el, hogy örül az életnek. És őt az Isten megmentette a családjával együtt. Ami maradt, abból próbál újat, de a lényeg az, hogy ő megmenekült, és ez egy nagy-nagy tapasztalat az ő számukra.
Egészség nagy kincs. Ezt a kincset őrizni, ápolni kell. Mai műsorunkban Major Nóra gyógytornász beszél a testmozgás fontosságáról.
Az élet feltétele a mozgás, vagyis mozgás nélkül nincs élet. Nézzük meg, hogy miért is fontos erről beszélni. Egyre inkább fenyeget bennünket a mozgáshiány veszélye. Az életkörülmények változása magával hozta, hogy az életfunkciók helyes működéséhez szükséges mozgásinger erősen beszűkült. A fizikai terhelés is kevesebb és egyoldalúbb lett. Ha őszintén bevalljuk, mindannyian élvezzük a modern világ előnyeit, és arra vágyunk, hogy legyen saját autónk, gépesített háztartásunk. Elmondhatjuk, hogy ülve rohanó életet élő emberek lettünk. Az inaktivitás, mozgásszegény életmód nagyon sok úgynevezett civilizációs betegség alapja lehet, mint például a magas vérnyomás, érrendszeri megbetegedések, mozgásszervi, gyomor- és bélbetegségek. Egészségünk védelmét kizárólag életmódunk észszerű irányításával, a napi szükséges mozgás biztosításával érhetjük el. A legtöbb ember úgy véli, nincs elég ideje, pedig a fizikai aktivitás beépülhet a napi rutinba. Az alapelv, minél több, annál jobb, és a kevesebb is több a semminél. A kertészkedés is egy hatékony mozgás, de ez időjárástól függően tavasztól őszig gyakorolható. Megtermelhetjük a helyes táplálkozáshoz szükséges ételféleségeket, érhet bennünket a napfény, a friss levegő, ami másik két fontos lépés a jó egészséghez. Az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése egyéni és társadalmi érték egyaránt. A rendszeres testedzés az egészséges életmód szerves része, de mindenki csak egyénileg meghatározott edzésprogram alapján végezheti ezt a tevékenységet. Az edzésprogram megválasztásánál az egyén aktivitási szintjét, a fokozatosság és tudatosság elvét egyaránt figyelembe kell venni. Mi tehát a legjobb testmozgás és hány percig végezzük? Kezdjük kisebb mennyiséggel, aztán fokozatosan növeljük, ahogy a kondíciónk javul. Heti 2-3 alkalommal végzett 20 perc élénk testmozgás elegendő ahhoz, hogy kifejtse jótékony hatását. A szabadban, jó levegőn végzett testmozgás mindig hatékonyabb, mintha zárt helyen végezzük. A séta a legideálisabb mozgásforma. Talán többen is ismerik a következő közmondást. Mindenkinek két orvosa van, az egyik a jobb, a másik a bal lába. Ha jó kondícióban vagyunk, a kocogás, úszás szintén jó választás lehet. Ha nem találunk időt a testmozgásra, kénytelenek leszünk időt szállni a betegségre. Ezért válasszunk olyan testgyakorlást, amit szívesen végzünk, legyen egyszerű, biztonságos és szükségleteinknek megfelelő. Kérdéseinkkel forduljunk szakemberekhez.
Mi az érték ma számunkra? Erről beszél Szabó László lelkész.
A bevásárlóközpontok színes forgatagában sétálva meg annyi csodát láthatunk. Rádiók, televíziók, háztartási gépek, élelmiszerek, ruhák tömkelege. Az üzletekben roskodásig megtelt polcok várnak ránk. Akár életünk minden pillanatában vehetünk, kipróbálhatunk, láthatunk, kóstolhatunk valami újat. Fogyasztói és szolgáltató társadalomban élünk. Ennek azonban nem csak előnyei vannak. Mások határozzák meg életünk egy jelentős részét. Szinte már nem is kell gondolkodnunk. A reklámok és akciók hatására a boltokban általában 50%-kal többet vásárolunk, mint terveztük. A tárgyak, a szórakozás felértékelődik, az ember leértékelődik. Afrikában dolgozva egy barátommal meglepő dolgot figyeltünk meg. Egy kis faluban minden este összegyűlt a falu népe a térre. Énekeltek, a gyerekek meghallgatták a régi évszázados történeteket. A felnőttek vidáman beszélgettek. Egyszer valaki vett egy rádiót. Radikális változás állt be a falu életében. A törzsi énekek és történetek helyett inkább a rádiót hallgatták lélegzett visszafojtva. Valamivel később más is vett egy rádiót. Ezután már nem egy helyen, hanem két helyen gyűlt össze a falu. Ketté szakadt a közösség. 4 év elteltével minden családhoz került egy rádió. A gyűlések megszűntek, a régi énekek feledésbe merültek. Mindenki csendben a nyugati zenéket hallgatta, s a közösség felbomlott. Az ember inflációját éljük át. Napi átlag 4 órát tévézünk, ha lehet külön szobában, távol egymástól, de kinek van ma már ideje barátságra, spontán beszélgetésre, látogatásra? Csökken az ember értéke. Nem csak a másiké, a miénk is. Egyre magányosabbak vagyunk. A felmérések mutatják, hogy egyre kevésbé barátkozunk, szaporodnak a lelki betegségek, a pesszimizmus igen erős. Elemi erővel tör fel a kérdés. Mennyit érek én? Mennyit ér az ember? A válasz megtalálásán múlik a boldogságunk is. A Biblia már az első oldalakon megválaszolja ezt a kérdést. Isten azt mondja, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és megalkotja az embert. Istenre hasonlítunk, nem egy majomra. Ezt a méltóságot az evolúció alig hathatja nekünk. Isten tehát társnak, a saját közösségébe valónak alkotta az embert. Születés előtt már szerette, várta, örült neki, figyelt rá. Semmit sem kellett bizonyítania, teljesíteni ahhoz, hogy Isten előtt értékes legyen. Nem azt teszi az embert értékessé, amit el lehet tőle venni, amit adni tud másnak, hanem amit születése pillanatában Isten adott neki. A legszebb a másikban nem a teljesítménye, az általa birtokolt tárgyak értéke, hanem maga az ember. Annyira örült Isten az embernek, hogy teremtése után leállt a munkával, hogy egy teljes napot vele töltsön. Ez azóta sem változott. Isten ma is örül az embernek, az ajtó előtt áll és zörget. Ismét szeretne beszélgetni, együtt lenni velünk. S nem kötjük le magunkat a 21. század nyújtotta élet lehetőségeinek habzsolásával, még ma is találkozhatunk vele, mert Isten azóta is vár. Ha pedig vár ránk valaki, akkor értékesek vagyunk. Bennünket is arra tanít, hogy így forduljunk egymás felé is. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ez Istennek egy különös parancsa. Parancs felém, hogy szeressem az embereket. Parancs az embereknek, hogy szeressenek engem. A kapcsolatban fedezzük fel, hogy értékesek vagyunk. A hármas kapcsolat adja meg a teljes választ a kérdésre, hogy mennyit érek én. Isten, a másik ember és én. Szeretni, figyelni egymásra, közösségben élni. Thomas Carlyle 1795-től 1881-ig élt. Skót író és történész volt. 1826-ban feleségül vette titkárnőjét, Jane West. Évekkel később Jane megbetegedett. Thomasnak rengeteg munkája volt, alig maradt feleségére ideje. Jane daganatos volt. Lassan legyengült, már alig tudott felkelni. A férnek azonban ezzel még csak több munkája lett, és alig tudott felesége ágyánál időzni. Végül Jane csendesen elaludt. A temetés napja szomorú, esős, sáros nap volt. A szertartás után Thomas hazaindult. Otthon felment felesége szobájába, leült az ágyára, és szomorúan gondolkodott. Milyen kevés idő jutott egymásra? Egyszer csak pillantása a felesége naplójára esett. Kézbe vette és belelapozott. Elkezdte olvasni, és megdöbbent. Egy sorra bukkant, amit Jane írt az egyik naphoz. Tegnap egy órát töltött velem, s a mennyben éreztem magam. Nagyon szeretem őt. Rádöbbent Thomas valamire. Nem vette észre, hogy a felesége mennyire értékeli őt. Túl elfoglalt volt. Tovább lapozott a naptárban. A következő napon állt. Egész nap hallgatóztam, hát ha meghalom lépteit a nappaliban. Olyan jó lenne, ha hazajönne hozzám. Most már túl késő van. Késő éjszaka. Ma már biztosan nem jön haza. Thomas tovább olvasta a naplót. Pár lap után azonban nem bírta tovább. Félredobta a könyvet, s kiruhant a szobából. Barátai a temetőben találtak rá, arcát a sír hantjaiba temetve csak ezt ismételgette. Bárcsak tudtam volna, bárcsak tudtam volna. De számára már túl késő volt. Jane halott volt. Az író még további 15 évet élt, de nem írt többet. Szomorú és visszavonult életet élt. Ne kövessük el ugyanezt a hibát. Vannak, akik várnak a szeretetünkre. Bár dolgoznunk kell, elfoglaltak vagyunk, de mondjuk el nekik, éreztessük velük, hogy szeretjük őket. Életünknek ezek a legértékesebb pillanatai, ezek maradandóak. Minden más elavul, de ezek örökre velünk maradnak. És ne feledkezzünk meg arról sem, aki bennünket megalkotott, megváltott és szeret. Ne várjon ő sem hiába. Ő is írt egy naplót nekünk, ha Bibliát kezünkbe vesszük, azt olvassuk minden lapján. Nagyon szeret bennünket. Felé fordulva rádöbbenünk, milyen értékesek vagyunk. Adjunk neki is helyet az életünkben.
Budapesten egy lelkes adventista ifjúsági csapat rendszeresen programokat szervez fiataloknak. Simon László kollégánk járt a helyszínen.
Ha egy belvárosi ház falán meglátunk egy táblát, mentés másként ifjúsági iroda felirattal, vesszük-e a bátorságot és bemegyünk oda? Én becsöngettem, mert szerettem volna egy olyan helyet bemutatni önöknek, ahol a fiatalok értelmesen tölthetik el szabadidejüket. Horváth Péter lelkésztől, az ifjúsági iroda vezetőjétől kérdezem, mit jelent neked ez a kifejezés, hogy mentés másként?
Ezt a két szót választottuk ifjúsági irodánk nevéül. Úgy gondolom, hogy minden embernek joga van egy boldog és kiegyensúlyozott élethez. Azonban a körülöttünk levő világ egy örünt életritmust diktál, és ezt a médiák által közvetített torzult értékrend is tovább fokozza. Azonban hamar ilyen körülmények között egy csapdába sodródhatnak a fiatalok. Legyen ez a saját döntésüknek az eredménye, vagy akár önhibájukon kívül kerülhetnek nagyon nehéz helyzetbe. A kereszténység az ember és az ember kapcsolatainak helyreállításában hatékony segítséget nyújthat, és ebben az értelemben szeretne segítőtárs lenni a mentés másként ifjúsági iroda. Vannak ilyen beszélgetős klubjaink, ingyenes nyelvtanfolyam, most éppen egy francia nyelvtanfolyamunk az, ami aktuálisan fut. Ezen kívül szórakozási lehetőségeket nyújtunk, mint például nemzetközi estek, vagy valamilyen dátumhoz kapcsolódó partik vannak nálunk. Vannak sportprogramjaink, kirándulások, közösségi játékok, vagy akár bibliai témájú beszélgetések, vagy ifjúsági istentisztelet is a palettánkon szerepel. Említhetnénk a klubunk állandó tagjai közötti felelőstársi kapcsolatot is, ami szintén segíti azt, hogy megfelelő lelki kondícióban legyünk.
Minden második héten, hétfőnként 17 órától van egy Dr. Szöszi klub. A klubot Simon Zsófi és Arany Henny vezeti. Henny, miért ezt a nevet választottátok, hogy Dr. Szöszi?
Kezdetben lányoknak indult ez a program, tehát ehhez találtuk ki a nevet és az imást. Ez átalakult, ugye szeptemberben indult, tehát fél éve tart a program, és most már fiúknak is szól ugyanúgy. Gondolkozunk a névváltoztatás lehetőségén, de elég találó, úgyhogy szerintem maradunk ennél.
Ide szöszi fiúk, szöszi lányok járhatnak?
Tulajdonképpen bármilyen hajszínű fiú, illetve lány járhat ide, akinek van kedved beszélgetni az élet nagyon fontos kérdéseiről.
A mai alkalommal miről volt szó ebben a klubban?
Ma arról beszéltünk, hogy milyenek a generációs különbségek, tehát mi a helyzet velük, és hogy milyen generációs barátságok vannak.
Itt a klubban miből áll egy klubfoglalkozás?
5 órától kezdődik, megvárjuk, míg nagyjából mindenki ideér. Finom meleg tejával és ropogtatnivalóval várjuk a vendégeket. Mindig van az adott témához kapcsolódó vezérfonal, és mindig van filmvetítés is az adott témával kapcsolatban, hogy segítse a beszélgetést.
Péter, kiket vártok? Kik jöhetnek el ide a Weiner Leó utcába?
4 csoportot szeretnék kiemelni. Először is konkrétan azokat, akik izgalmas bibliai beszélgetésekre vágynak. De említhetném azt a csoportot, akik egy vidám, dinamikus közösséghez szeretnének tartozni. Hogy akik el tudják képzelni a szórakozásukat drog- és alkoholmentesen, legyenek ők a 3. csoport, és a 4. csoport azok, akik lelki gondozásra, valamilyen segítségre szorulnak. Hogyha már ezeket felsoroltam, akkor szinte azt mondanák, hogy bármely fiatal eljöhet hozzánk. Korosztályában pedig a 10-évesektől, tehát a 10-éves kor, tínédzserkor közepétől a 30 évesekig körülbelül ők lennének az a célcsoport, akik maguk a klub tagokkal hasonló korosztályban lennek, tehát így ilyen kortársi segítséget tudnánk nekik nyújtani. 2002. októberének végén nyitottuk meg az irodánknak ajtaját, és azóta is folyamatos programokkal várjuk az érdeklődőket, főként az esti órákban, a hétnek szinte minden napján.
Thank you.
Az elmúlt adásunkban nagy sikere volt a játéknak. Sokan telefonáltak és küldtek SMS-t is. Mivel játékunk címe a Biblia világa, ezért utána néztünk, hogy mi is az a paritja, és hogy kik voltak a filiszteusok. A paritja egy rombusz alakú bőrdarab belső kivágással. Hogy a beletett kődarab biztosabban üljön, a két végét zsinegre kötötték. Puszta kézzel, vagy körbe egy méteres botra erősítve, forgatva hajították el. A fiatal Dávid persze nem harcászati célokból ismerte meg használatát, hanem pásztorként Junyája védelmére, oroszlánok és medvék távoltartására kellett használnia ezt az eszközt. S kik voltak a filiszteusok? Tengeri népnek is nevezték őket, mivel valószínűleg az égei tenger mellékéről vándoroltak át a közel-kelet nyugati perem területeire. A szárazföld belseje felé való terjeszkedésük során hosszú harcokat vívtak a zsidó törzsekkel. Csak nem 3 évszázados ellenségeskedés után Dávid királysága idején aratott felettük végső győzelmet. Játszanak most is velünk, készítsenek elő papírt és ceruzát.
Mai telefonos játékunk a Biblia növényvilágába kalauzolja önöket. Kérdéseink. Olyan növény nevét keressük, mely a vízözön elbeszélésében is szerepel. Milyen ágat tartott csőrében a galamb, amikor visszatért Noé bárkájába jelezve, hogy elapadt a víz a földön? Segít önöknek, ha elolvassák Mózes első könyve 8. fejezetét. Melyik az a fa, amely mellett Jézus megállt, és azt mondta: rajtad ezután gyümölcs soha örökké ne teremjen. Segít önöknek, ha elolvassák Máté evangéliuma 21. fejezetét.
A betelefonálók és SMS küldők közül 2-2 nyertes sorsolunk ki, akiknek ajándékát postán küldjük.
A műsor után ma is hívhatnak minket 15 óráig a 0628-455-254-es telefonszámon. Ezen a telefonszámon várjuk megfejtéseiket és a műsorral kapcsolatos kérdéseiket is. SMS számunk 0670-33-70-077. Leveleikre is szívesen válaszolunk. Címünk 1245 Budapest, Postafiók 1023. E-mail címünk reménységhangja@adventista.hu.
Köszönjük, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel. Következő műsorunkkal március 11-én pénteken jelentkezünk. Munkatársaim nevében elköszönök önöktől. A szerkesztő műsorvezetőt, Szabóné Nagy Szilviát hallották. Békesség önökkel!